Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra, az igehirdetés alapjául rendelte, megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 42. fejezet első 9 versében a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek, nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrebett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növény sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet. Megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom másnak dicsőségemet, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a tegnap esti bibliaórán szóba került az, hogy milyen komoly értéke a mi egyházunknak az úgynevezett egyházi esztendő, aminek része az, amit még nem hívők is ismernek, sőt, meg is ünnepelnek, mondjuk a karácsonyi ünnep, vagy a húsvéti ünnep, vagy a pünkösd. De hát nem csak ezen a három ünnepnapon van témája az egyházi esztendőnek, hanem minden egyes vasárnapon. És bár én tisztelem, becsülöm mondjuk a baptista egyházat, vagy pünkösdit, vagy reformátust, de még sincsen meg ez a lehetőség az ő számukra, ami nálunk megvan, vagy mondjuk a katolikusoknál megvan. Hogy ez miért fontos? Azért, mert egy év alatt, 52 vasárnap alatt az életet érintő minden téma előkerül. Nyilván, hogy annyira gazdagodunk meg, amennyire ezeket a témákat megismerjük. Amennyire részt veszünk ezeken az alkalmakon. A mai vasárnak az a témája Isten dicsősége. Ő van a középpontban, az Isten dicsősége. És mivel vízkereszt ünnepe időszakában vagyunk, vízkeresztnek meg a misszió a középponti témája. Tehát a misszió témájába ágyazódik bele Isten dicsősége. Hogyha összerakom a kettőt, akkor így fogalmazhatok, hogy Isten dicsőségét kell hirdetni, ez a missziónk, ez a küldetésünk. Bevezetésként annyit mondok el, hogy Isten dicsősége az ézsaiási felolvasott szakasz alapján egyértelmű, határozott, nem cserélhető fel mással, hiszen így fogalmaz Ézsaiás, így prófétál, így mondja az Úr rajta keresztül, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Tehát nem cserélhető fel mással. Isten nem hajlandó osztozni a dicsőségen mással. Nem alkudozik. Nem adja másnak a dicsőségét. Azt hiszem, hogy, hát, hogy megértsük, hogy miről is van szó, mert ez talán nagyon elméletinek tűnik, hogyha a körülöttünk lévő eseményeket szemléljük, gondolok most olyan dolgokra, amelyek az elmúlt napokban, vagy egy-két hétben különösen is felkorbácsolták az embereknek a hangulatát, érzelmeit. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezek az események, minden, ami körülöttünk történik, arról szól, hogy Istennek adjuk a dicsőséget, vagy pedig emberek próbálják a dicsőséget kihalászni és magukévá tenni. Hogyha nincsen választási lehetőség igazából, mert vagy Istennek adjuk a dicsőséget, vagy pedig, hogyha mi ragadjuk magunkhoz azt, akkor annak bizony, ahogy látjuk, halál, pusztulás, és nagyon gyakran nehezen feldolgozható, vagy akár azt is mondhatom, feldolgozhatatlan traumák a következményei. De előtte lássuk, hogy miért fontos a választás, a döntés, hogy mi Isten dicsősége mellett voksoljunk. Megmondom őszintén, hogy amikor tanultam, akkor sem tudtam a magyarázatot rá. Nem értettem, hogy honnan tudják a szakemberek azt, hogy de minden arra utal, hogy igaz, amit mondanak, hogy a kisbabák, most gondoljunk a 1-2-3 hónapos kisbabákra, kisbabák hol így, hol úgy tekintenek az édesanyjukra. Amikor a kisbabát felveszi az édesanyja, dédelgeti, szoptatja, pelenkázza, kihámozza abból a csúnya, büdös valamiből, akkor jól érzi magát. Azt mondja, hogy hát ez egy jó anya. Hát ez szeret engem. Ez itt nagyon jó nekem. Viszont vannak más pillanatok is egy kisbaba életében. Van olyan, amikor mondjuk az édesanya nem tud időben magához térni ének idején, amikor felriasztja a sírásával, vagy nem enged a hisztinek, mert bölcs anya, aki tudja, hogy hát azért olykor meg kell tanítani a gyermeket arra, hogy tudjon várakozni, mert hogyha nem tanítom meg erre, akkor maga a fejemre nő, és nem fogok bírni vele. Tehát nem fogja mindig felkapkodni, magyarul nem fogja elkényeztetni. Ő tudja, hogy mikor mit kell tenni. Na de ilyenkor, amikor várakoznia kell egy kisbabának, akkor úgy tekint rá, ez a rossz anya. Na ezt nevezik hasításnak, mert ő úgy éli meg, hogy nekem van egy jó anyám, és van ennek az anyának egy másik képe, vagy egy másik anya, egy rossz anya. Ugye ezt úgy nevezik, hogy ez egy énvédő mechanizmus, amire szüksége van a kisbabának, mert hát az éppen most megszületett, nem régen létrejött kis lelke, hát nem tudná elviselni azt, hogy most van olyan, hogy nem adja meg számomra azt, amit akarok, mert ő is már akar. Mert ő is már ki akar követelni magának valamit. Mert ő sem büntelenül jön a világra. Szóval, amikor szigorú is tud lenni egy anya, amikor nem csak kiszolgál, hanem már elkezdi a nevelést kisbaba korban is, ez bizony rossz érzésekkel tölti el a babát, pedig hát szükség van rá. Ugyanez a babás hozzáállás figyelhető meg azonban rajtunk később is. Hogyha minden vágyunk teljesül, hogyha jól mennek a dolgaink, hogyha sikerül elérnünk valamit, valami úgy érzik, hogy bejött, akkor hogyan szoktak felkiáltani olykor az emberek? Tudtam, van Isten! Na, de fordítsunk a dolgon, hogyha viszont ez az Isten, aki rájöttem, hogy van, valamikor úgy gondolja, hogy valami nem szükséges nekem. Ő másképpen gondolja, mint én, mint ahogyan mondjuk az anya előfordul, hogy másként gondol valamit, mint a babája. Valamit nem enged meg. Akkor mit teszünk? Mit mondunk? Hogy engedhette meg? Vagy nincs is. Ugye ez a legszélsőségesebb gondolat. Mint hogyha attól egy babának nem tetszik valami, és azt mondja, hogy na hát akkor nincs is nekem jó anyukám, mint hogyha az igaz lenne. A különbség csupán annyi, hogy az Istenről jóval kevesebbet tudunk, belőle jóval kevesebbet értünk, mint a baba az anyukájával kapcsolatban. Most már értjük, ugye, hogy miért nem értjük az Istent? Hát mert mi még a babánál kisebbek vagyunk hozzá képest. Hát nem véletlen, hogy olyan sokszor előkerül, akár mondjuk Ézsaiás könyvében, hogy az én utam nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Na most mégis az anyuka azért többségében olyan édesanyáink vannak, hála Istennek, akik megfelelő módon gondoskodtak, és a szigoron, a nevelésen túl részünk volt az ő meleg, szeretetteljes gondoskodásában. És ezért kialakul bennünk egy bizalom. És akkor azt látjuk a kisgyermeken majd 6-7-8 hónapos korában, hogy jaj, hát nem ijed meg az idegentől, mert van benne egy nyitottság, egy bizalom a világ felé. De nagyon fontos, hogy azért legyen bennünk bizalmatlanság is. Mert nem lehetünk akárki felé nyitottak. Éppen ezért mondom, hogy szükséges az, igen, nagyon szükséges az, nélkülözhetetlen, hogy érje némi trauma, nyilván mértékkel. Érje némi trauma a kisbabát. De hát nem lehet túl sokat a trauma, hiszen akkor nem alakul ki benne a bizalom, és akkor ilyen bizalmatlan lesz. Ugye hányan vannak, akik bizalmatlansággal, félelemmel tekintenek a világra, és úgy érzik, hogy őket mindig megfigyelik. Különböző fóbiák alakulnak ki. Beszéltünk a temetésen arról, hogy ha csökken az Isten félelem bennünk, annál inkább nőnek a különböző másféle félelmek, fóbiák. Szóval, de vallásos életben is megtapasztalható ez. Vannak olyanok, akik előszeretettel emlegetik, és jóval többször mondjuk az ördögnek a munkáját, és fejtik ki, hogy micsoda, mire képes az ördög. Mindenben az ördögöt látják, mindenben a démonokat látják, és azt nem látják, hogy Isten mindenkinél hatalmasabb, és mindennél. Tehát valahogy ez a jó bizakodás, ez hiányzik. Nem tudom, hogy milyen összefüggés van, ez csak az én gondolatom, hogy lehet, hogy a gyermekkori események és a felnőttkori félelmek között lehet, hogy van összefüggés. Lehet, hogy van összefüggés a között, hogy ez a hasítás megmarad. De visszatérek oda, hogy miért fontos a választás. Ugye innen indultam ki. Azért fontos a választás, mert annyi területen ki akarnak bennünket használni, mi pedig sajnos sokszor babásan naívak vagyunk. Talán lehet, hogy éppen azért, mert a kereteket egyre kevesebb szülő meri alkalmazni a gyermek nevelésében. Azt hiszi, hogy a gyereknek az rossz, hogyha korlátokat állít, pedig az jelenti számára biztonságot. Talán éppen ezért, mivel kevés frusztráció ér bennünket, leszünk túlságosan naívak, és hát bizony vannak sokan fiatalok, akiket akár éveken vagy évtizedeken keresztül is képesek kihasználni, és aztán dobni, és beletaposni a szívükbe, de keményen. Mindig azt hiszi, hogy hát ő csak biztos, hogy jó szándékú lesz velem. Hát ő biztos csak jót akar, hát olyan őszinte. Nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen bennünk egy csöpp bizalmatlanság. És akkor most mondom a két példát. Középpontban Isten dicsősége van, vagy pedig emberek dicsősége. Már többedik alkalommal hallottunk arról, hogy gólyatáborokban, ezt csak én fogalmazom így, hogy mondhatni pogány beavatási szertartások folynak az egyetemi évekre való ráhangolódás jelszavával. Valóban kísértetiesen hasonlítanak afrikai, bármilyen pogány, animista beavatási szertartásokhoz. A cél minden esetben a hallgatóknak a megalázása. Mi nem gólyák voltunk, mi baglyok voltunk a teológiai egyetemen, így hívták. Ott is érzékelhető volt azért, hogy a felsőbévesek picit megpróbálnak borsot törni az órunk alá, de hát olyan szelíden, olyan jó kirándulás volt az erdőben, és akkor az állomásokon feladatokat kellett megoldanunk, és stb. Persze ennek következtében kialakult egy óriási naivitás bennünk. Ugye ez mindig és mindenütt így történik. És most egyre többször ugye halljuk, hogy hogy történik. Ugye tudjuk, hogy már az ombudsman is vizsgálja az esetet, hiszen két alkalommal is kiderült, hogy lányokat erőszakoltak meg. És azt tudjuk, hogy a kiderülés az mindig töredéke annak, ami megtörtént. Hogyha olvasunk, utána olvasunk, akkor tudjuk, hogy a legenyhébb feladat, amit kell végezniük, csináltatnak velük. Az az, amikor levetkőztetnek mondjuk egy lányt, felfektetik egy asztalra, viszki rá, fiúk nyalják. Szörnyű dolgok is benne vannak a Bibliában, tehát ne botránkozzunk meg. Tehát a Biblia a szókimondó. Ez a legenyhébb. És én nem azért mondom, hogy borzadjunk el, hanem azért mondom, mert védeni kell a gyerekeinket. És azért mondom, mert nem tudjuk, hogy hányan hordozzák, akár a mi környezetünkben, akár a mi gyülekezetünkben, hányan hordozzák a megerőszakolás sötét titkát. Hányan vannak úgy, mint elkövetők, akiket belevittek ebbe, mert a csoportnyomás óriási, és hányan vannak úgy, mint áldozatok, akik gyógyulni szeretnének. A másik oldal pedig szabadulni szeretne a bűnterhétől. Itt nem meséről van szó, itt a valóságról. Hogyha valaha kétséges volt az számunkra, hogy létezik eredendő bűn, hogy létezik emberi gonoszság, akkor ez ne legyen többé kétséges. A Szentírás azt tanítja, hogy mindannyian bűnösök, hogy nem mondjam, azt tanítja, mindannyian gonoszok vagyunk. Nem azt mondja, hogy ők a gonoszok, ők pedig nem. De erre majd a végén visszatérek, hogy ez most tényleg így van, hogy most mindannyian? A hatodik versben azt olvassuk, hogy én, az Úr, elhívtalak az igazságért. Vagy a hetedik versben így folytatja, nyisd meg a vakok szemeit. Tehát elhív az igazságért, elhív arra, hogy végre lássunk már, hogy kik vagyunk és mi történik körülöttünk. A másik, esemény talán mindenki számít rá, hogy ez a párizsi merénylet, a szatirikus lap szerkesztősége ellen, ez a terrortámadás, ami azért érdekes, mert már 2011-ben már betiltották ezt a lapot, tudnilik már akkor megfenyegették, vagy talán már követtek el merényletet ellenük, csak hát aztán ugye új néven, úgymond új lapként megjelentek. És ezzel ugye veszélybe sodorták a működésükkel, veszélybe sodorták ártatlanoknak az életét is. Itt mondom azt, hogy kinek adom a dicsőséget? Hogy most rám figyeljenek, hogy én milyen szatirikusan tudok fogalmazni? Vagy gólyatáborba? Én akarom megmondani, hogy ki az Úr, enyém a dicsőség, ő pedig legyen megalázva. Az, hogy Istennek adom a dicsőséget, vagy embereknek, az bizony sokszor élet és halál kérdése. Itt is. Erről van szó, mert hát ugye ők úgy értelmezték a szólásszabadságot, hogy szabad pocskondiázni a másként gondolkodót. Szabad beletaposni a másiknak a vallásos érzelmeibe. És nem akárhány emberébe, mert ugye ők pocskondiázták a kereszténységet, még az ifjúság bibliai órán sem mertem felolvasni azt, ahogyan. Hát még itt. Olyan obszcén és elképesztő kifejezésekkel. Már annyit megmertem tenni, hogy feltettem az ifi Facebookra. Kereszténységet, iszlámot, zsidóságot. Hogyha ezt összeszámoljuk, ez majd a világ népességének a fele. 3,5 milliárd emberrel paszkáznak, és aztán ugye csodálkoznak, hogy baj történik. Hát persze tudták ők, hogy ez nem olyan sima ügy, hiszen testőrök védték őket. És ott tudjuk, hogy nem sima ügy, hiszen most Hamburgban, amikor együttérzésből kiadta a szerkesztőség, egy másik újság szerkesztősége ezeket a karikatúrákat, ott volt a merénylet. Szükség van erre? Én úgy értelmezem a liberalizmust, hogy a liberalizmus szabadságon van arra, hogy tisztelje a másik embert. Tisztelje a másiknak a meggyőződését, azt, hogy ő ateista, azt, hogy ő iszlám hívő, azt, hogy ő keresztény. Persze megvan a küldetésem, misszióban vagyunk, megvan az, amit én tudok, amiben én hiszek, és ezt szívesen elmondom. De a szabadság nem azt jelenti, hogy beletaposok a másiknak a lelkébe, érzelmeibe. Ez nem liberalizmus, hanem libertinizmus. Pál apostol így mondja, hogy ez szabadosság. Éppen ezért mondja a Galata levélben, hogy a szabadság az ne legyen ürügy a testnek, a rosszra. Ugye, mert sajnos a liberalizmus Magyarországon is úgy értelmezi, hogy ez ürügy a testnek arra, hogy használja a kábítószert, ürügy a testnek arra, hogy egyneműek, stb. Ez nem liberalizmus, ez libertinizmus. És nyilván, hogyha bölcsen gondolkodunk, akkor tudjuk azt, hogy egyre nagyobb az agresszió a társadalmainkban, elég csak, hogyha valaki meghallgatja ének idején, hát nem szívesen hallgattam, hogy összeverődött férfiak hogyan készülnek a harcra a tolvajokkal szemben. Hát először felültenek a garatra, aztán nagy hangon elkezdenek vitázni, összeveszekednek. Ki a főnök? Hogy kell csinálni? Hát én egy gombostűt nem bíznák rájuk. Szóval az agresszió óriási méreteket ölt, és hogyha ezt így folytatjuk, azt hiszem, hogy ezek az események fognak tovább terjedni, és egyre gyakoribbá fognak válni. De azt mondja a Szentírás, azt mondja Isten, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. A társadalmunk egy füstölgő mécses. És azt mondja Isten, hogy nem oltom el. Még nem vetek véget ennek a társadalomnak. Még nem vetek véget az életednek, még nem vetek véget a családodnak, bár füstölgő mécses. Azt mondja, nem alszik ki, nem törük össze, amíg a törvénynek érvényt nem szerez. Ki szerzett érvényt a törvénynek? Jézus szerzett érvényt. Ő halt meg áldozatokért, és azokért, akik elkövették ezt. Megerőszakolókért, és a sérelmeket elszenvedettekért. Ő az, aki meghalt, hogy gyógyulhassunk. Nincsen más gyógyulás. Ő a megoldás, ő a megbékélés. Pár éve olvastam a Hamas fia című könyvet, 2011-ben jelent meg. Egy bizonyos Moszab Hasszán Youssef írja, aki már kiskorától fogva belülről figyelhette a Hamas nevű gyilkos terrorista csoportnak a működését. Hasszán Youssef sejknek a legidősebb fiaként és a várható örököseként éveken keresztül segítette apjának a politikai tevékenységét, és hát arra készült, hogy ő veszi át majd a Hamasznak a vezetését. Akkor változott meg minden, amikor Moszab egy másik híres közel-keleti vezető tanításait kezdte követni. Ez a másik híres közel-keleti vezető, találjuk ki, az Úr Jézus. Most amikor neki döntő fordulatot vett az élete, és megjelent 2011-ben a könyv, mit gondolunk, hogy mi érte a szerkesztőséget? Terrorista támadás. De ő a könyvben egyetlen rossz szót nem ír senkiről sem. Mi az, amit ír? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus sok más követőjéhez hasonlóan én is megtértem a bűneimből, és elfogadtam, hogy Jézus Istennek a fia, aki emberré lett, meghalt a mi bűneinkért, feltámadt a halálból, és most az Atya jobbján foglal a helyet. Megkeresztelkedtem. Mégis úgy érzem, hogy még éppen, hogy csak beléptem Isten királyságának a kapuján. Elmondták nekem, hogy ennél van még több, sőt, sokkal-sokkal több, és én a teljeset akarom. Tehát amennyiben összefutnánk egyszer az utcán, senki ne várjon tőlem tanácsot, sem annak magyarázatát, hogy mit jelent ez vagy az a Biblia vers, hiszen valószínűleg sokkal jóval előttem jár már ezen az úton. Ahelyett, hogy egyfajta szellemi trófeaként tekintene rám, kérem, hogy inkább imádkozzék, értem, ez még ma is érvényes, hogy növekedjek a hitemben, és hogy ne lépjek túl sokak lábujjára, miközben a vőlegénnyel, nagyvével táncolni tanulok. És hát hadd mondjam el azt, hogy ő átélte, mit jelent az, amikor együtt békélnek meg Jézus nevében muszlimok, keresztjének, zsidók. Így folytatja, hogy mindaddig, míg továbbra is saját magunkon kívül keressük az ellenséget, a közel-kelet probléma létezni fog. Most hadd folytassam, mert nem, nyilván nem politikáról akarunk mi hallani. Hadd fordítsam le úgy, hogy addig, amíg saját magunkon kívül keressük az ellenséget, addig a családi problémánk létezni fog. Addig a gyülekezeti problémánk létezni fog. Attól kezdve, amikor magunkban keressük a problémát, magyarul a bűneinket tárjuk fel Isten előtt, és visszük az oltárhoz, ahogyan megtehetjük majd az úrvacsorában. Onnantól kezdve oldódnak a félelmeink, és oldódnak a problémáink. Amíg mi a másikban látjuk az ellenséget, másikban látjuk az okot, a hibát, semmi nem fog megváltozni. Így folytatja. A vallás nem megoldás. A vallás Jézus nélkül pusztán álszent képmutatás. Az elnyomás alóli felszabadulás sem hoz megoldást. Az európai elnyomás alól felszabadulva Izrael lett elnyomóvá. Az üldöztetés alól felszabadult muszlimok maguk lettek üldözőkké. Azok a házastársak és gyermekek, akik ellen erőszakot követtek el, gyakran maguk is erőszakot követnek el házastársuk és gyermekeik ellen. Ezt figyeljék meg, ezt a bölcsességet. Na, itt érek vissza oda, hogy miért mondom, hogy minden ember gonosz. Mert attól, hogy valaki forradalmár lesz, és megváltoztatja a rendszert, attól, hogy valakit erőszakkal gyaláztak meg, nem fog megváltozni, amikor a másik helyzetbe kerül. Ő maga is erőszakot fog elkövetni. Ő maga is majd el fogja nyomni a másikat. Elnyomó, elnyomott, ugyanaz a bűn van benne, ez a Biblia tanítása és ez a valóság, a tapasztalat. Évezredes tapasztalatok. Közhely ugyan, de még mindig igaz, a megsebzett emberek, ha csak meg nem gyógyulnak, megsebeznek embereket. Hazugságok által manipulálva, a rasszizmustól, gyűlölettől és bosszúszomtól űzve, én is azon az úton jártam, hogy ilyen emberré váljak. 1999-ben azonban találkoztam az egyetlen igaz Istennel. Ő az Atya, akinek szeretete elképzelhetetlenül nagy. Mégis megláthattuk azt, amikor az ő egyszülött fiát keresztre adta, engesztelő áldozatként az egész világ bűneiért. Ő az az Isten, aki 3 nap múlva megmutatta hatalmát és igazságát, azáltal, hogy feltámasztotta Jézust a halálból. Ő olyan Isten, aki nem csak megparancsolja, hogy szeressem az ellenségeimet, és bocsássak meg nekik úgy, ahogyan ő is szeretett és megbocsátott nekem, hanem erőt is ad hozzá, hogy megtegyem. Az igazság és a megbocsátás az egyetlen megoldás a közel-kelet számára, a családjaink számára, az életünk számára. A kihívás, kiváltképpen Izrael és Palesztina viszonyában, nem a megoldás megtalálása. A kihívás sokkal inkább az, hogy legyen elég bátorságunk elsőként megragadni azt. Tehát a megoldást megtaláltuk. Kérdés az, hogy van-e bátorságunk megragadni azt, elindulni azon az úton. Azt mondja végül Ézsaiás, hogy az Úr szolgája, az Úr Jézus nem kiált, nem lármáz. Sokszor úgy gondolkoztam rajta, hogy nem lenne jó, hogyha mi is úgy lármásan fellépnénk az utcán, és elkezdnénk kiáltozni Jézust hirdetve, vagy sok milliós reklámkampányt indítanánk a televízióban, vagy óriás plakátokon hirdetnénk ezt? Nem. Az Úr Jézus sohasem lármázott. Sohasem ment az utcára a híveivel, hogy tüntessen, vagy ezt, vagy azt csináljon. Ma sem a mainstream folyamatok vezéreként jön el, hanem az Úr szenvedő szolgálként, aki, még egyszer mondom, az úrvacsorában adja magát, a testét és a vérét. És hogyha hisszük ezt, akkor vele ma egy új kezdődhet el az életünkben. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, te látod, hogy amikor magunknak akarjuk a dicsőséget, magunkat kiáltjuk ki az igaznak, magunkat kiáltjuk ki az ártatlannak, akkor az milyen sokszor megsebez másokat. Tudjuk, Urunk, hogy mi magunk is megsebzett emberek vagyunk. És oda-vissza kapjuk és adjuk a sebeket. Kérjünk, Urunk, segíts megragadni a te igazságodat és elfelejteni a sajátunkat, odaadni magunkat neked, aki életedet adtad, értünk a kereszten, hogy nekünk is új életünk legyen. Urunk, kérünk téged, hogy ha vágyunk arra, hogy meggyógyuljunk, akár ezért, vagy akár azért, akkor legyen bátorságunk megragadni azt, amit te hoztál ebbe a világba, és már olyan sok ember életét megmentette. Amen.